Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban Törökországba látogatunk így virtuálisan, mégpedig annak apropóján, hogy az utóbbi hetekben azért nagyon sokat lehetett olvasni a magyar médiában is, magyar hírekben is a török elnökválasztásokról, annak két fordulójáról, illetve arról, hogy összeállt ott is egy hasonlóan színes ellenzék, mint Magyarországon 2022-ben, és aztán a végeredmény, ha nem is olyan látványos különbséggel, de mégiscsak az lett, hogy az előzetes reménykedések ellenére maradt a rezsim első embere hatalomban, Erdogánt újra választották Törökországban, akivel megbeszéljük azt, hogy ez hogy alakult így, illetve ez mit jelent török politika szempontjából, az Bódi Mátyás, aki egyébként a Választási Földrajz nevű oldalnak, Facebook oldalnak az egyik szerkesztője, egyébként az ELTE doktorandusza, és egy remek cikknek a szerzője a török politikáról a Válasz Online-on a választások előtt. Szervusz Mátyás, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy kíváncsiak vagytok rám, és köszöntöm a hallgatókat.
Hát vágjunk is bele szerintem, mégpedig azzal, hogy a végeredmény, az 52-48, ez nyilván a magyar tavalyi választások felől nézve, ez egy szoros eredmény, de mégis a kutatások sokáig azt mutatták, hogy az ellenzéknek igazi esélye lehet, az ellenzék előnyét mérték hónapokon keresztül. Azonban te mégis a már említett választások előtti esélylatolgatásodban azt gondoltad, hogy ennek ellenére Erdogán itt a valódi esélyes, és ez így is lett. Szóval összességében én azt kérdezném elsőre, hogy mennyire volt akkor neked meglepetés az, hogy végül nem lett meglepetés, illetve miért számítottál arra, hogy végül nem lesz meglepetés?
Igen, én ugye ebben a cikkben amellett érveltem, hogy az AKP és Erdogán újrázni fog, hogy ők a választásnak a torony magas esélyesei. Én is láttam ezeket a közvéleménykutatási számokat, amelyek gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy március 6-án ugye hivatalosan is kilépett arra a bizonyos ankarai teraszra a hat pártnak a képviselője kéz a kézben is bejelentették a közös indulást. Onnantól kezdve rengeteg mérést látott napvilágot, eleinte tényleg ilyen 7-8, akár 10% pontos előnyt mértek ugye a Kılıçdaroğlu-nak. És ahogy ugye közelítettünk a kampány finisébe, ez az előny egyre inkább erodálódott. Én egy kicsit szkeptikus vagyok alapvetően főleg a kampányidőszakban publikált ilyen típusú közvéleménykutatási mérésekkel. Nem tudom, hogy Törökországban milyen, tehát nem tudtunk semmit, hogy a kérdések hogyan lettek feltéve, milyen intézetek, milyen mintavételi járásokkal dolgoztak, ugye ennek kapcsán viszonylag kevés információ állt a rendelkezésre, illetve ha jól tudom, úgy van a választási törvény Törökországban, hogy az első forduló előtt egy héttel már nem is szabad hivatalosan ilyen típusú kutatásokat publikálni. Ez nem sok országban, így van, például Olaszországban is. Én ettől kezdve volt egyfajta ilyen kötszurkálás szerintem annak kapcsán, ki lehet az esélyes. Hát ugye amiatt, hogy tényleg összeállt egy egységes ellenzéki oldal, kapott egy valós politikai kihívást a rezsim, ez elvitathatatlan. Csak ugye van egy csomó olyan tényező, amivel nem számolt szerintem a nyugati sajtó, illetve maguk az ellenzéki szereplők sem feltétlenül Törökországban. Az pedig az, hogy szerintem az AKP az már rég nem egy politikai párt, hanem valami teljesen más, és ez elég összecsang esetleg az, amit mi Magyarországon ugye a uralkodó párt kapcsán látunk. Tehát, és ebben a Válasz Online cikkemben pontosan ezeket a gazdasági aspektusokat próbáltam megvilágítani, amelyek rámutatnak arra, hogy a hogy az AKP, mint uralkodó párt, vagy az Erdogan rezsim az miért több már, mint egy szimplán pártpolitikai...
Hát akkor mondd el nekünk, légy szíves, hogy miért több ez, mint egy politikai párt.
Igen, hát ugye menjünk talán vissza tényleg csak 2002-ig az időben, hogy ekkor kerül hatalomra az AKP, ugye nem tudott rögtön Erdogan, nem tudta hirtelen átvenni vagy rögtön a kormányrudat, mert éppen egy eljárás folyt akkor ellene. Ez nagyon érdekes volt, hogy egy korábbi szekuláris török alkotmány nagyon erősen tiltotta mindenfajta ilyen vallási színezetű hivatalos megnyilvánulásokat, és ennek kapcsán volt egy eljárása az Erdogánnak. Lényeg az, hogy gyakorlatilag ő így de facto 2003 óta uralja ezt az országot. És ugye az első években ő nagyon tartott attól, hogy hát attól, ami a történelmi tapasztalat volt a 20. század során Törökországban, hogy ilyen jobboldali, ilyen iszlamista pártok rendre azért hatalomra tudnak kerülni választások útján, de mondjuk gyakorlatilag 10 évente visszatér a hadsereg, és gyakorlatilag egy-egy puccsal leveri ezeket a kormányokat. Ugye több esetben volt, hogy ugye a legelső szabadon megválasztott ilyen jobboldali, vagy hát ilyen iszlamista-szerű miniszterelnököt, ugye meg is gyilkolják, ugye kivégzik 61-ben, tehát hogy volt félnivalója bőven az Erdogánéknak. Ugye ők egy fiatal új párt voltak, ugye ebből a korábbi Erbakan-féle jólét párból grundolták össze a saját pártjukat. És ugye az első pár évben egy nagyon ilyen nyugatorientált politikát vittek, ők gyakorlatilag azt ismerték fel, hogy az egyetlen járható út az, ha említik a nyugati szövetségi rendszerekkel történő együttműködést, közeledtek az Európai Unió fölé, gyakorlatilag az IMF és a Világbank által feldiktált programot végrehajtották, gazdasági liberalizáció, privatizáció, munkavállalói jogoknak a nagyon erőteljes korlátozása. Hát egy hatalmas, egy igazi neoliberális programot hajtottak végre. És ugye nyilván ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy azért a választói tömbben ne keletkezzenek lemorzsolódások vagy sérülések, és éppen ezért elkezdtek különböző hát ilyen jólétinek tűnő transfereket vagy intézkedéseket megfoganosítani, amelyek azért hát eléggé törökös módon lettek végrehajtva. Ugye, ami fontos, és számos tanulmány foglalkozik ezzel, hogy 2003-tól elkezdtek egy közvetlen pénztranszfert kiközvetíteni a legalsóbb társadalmi rétegek felé. Hogy amit érdemes tudni, hogy ez nem normatív alapon történt. Tehát nem arról van szó, hogy mint korábban Magyarországon a különböző szociális segélyezések, hogy volt valami fajta normatív jogosultság, és az alapján családok megkaptak mondjuk különböző összegeket, hanem az történt, hogy területi szinten létrehoztak különböző tanácsokat, és ott helyi szinten eldöntötték, hogy akkor gyakorlatilag ki kaphat pénzt, és ki nem. Természetesen volt egyfajta jogosultsági ellenőrzés, jövedelem, stb. De tudni kell, hogy kimentek családok lakására is megnézni, hogy milyen körülmények uralkodnak. De ennek ellenére, ha valaki mégis esetleg úgy döntöttek, hogy ő nem felel meg ezeknek a szociális kritériumoknak, mégis egyéni elbírálás alapján visszakerülhettek a jogosultságok köré. Tehát, hogy az a lényeg, hogy itt nem valami törvénybetűj által leírt normatív alapú szociális ellátásra kell gondolni, hanem tényleg kicsit ilyen hát ilyen urambátyám módon történtek ezek a pénzkiosztások, ami nagyon jelentős összegű, tehát kb. 10 millió embert érintett ez a szociális transfer. De még egyszer mondom, ez nem úgy jelenik meg a török köztudatban, mint valamilyen fajta jog, hanem inkább, mint valamilyen fajta kegy, amit az AKP helyi embere gyakorol a helyi társadalom felé.
És ez csak egy példa, gondolom, arra, hogy hogyan lesz az AKP-ból egy állampárt, ami teljesen átszúrja a török
társadalmat. Igen, habár ez egy nagyon fontos, ez egy nagyon jelentős része volt az állami költségvetésnek. Volt egy török kutató, a Salim Erdem Hightech, aki a Yale-en PhD-t, azt most Törökországban kutat, ő kifejezetten vizsgálta annak az összefüggéseit egy regressziós módszerrel, hogy ezek a közvetlen transferek, pénztranszferek milyen összefüggésben álltak az AKP támogatottságával, és ő azt látta, hogy amúgy tehát nem volt lineáris összefüggés az AKP százalékos eredménye és a pénztranszferek mértéke között, hanem mindig a legkompetitívebb térségbe öntötték a pénzt. Tehát oda ment a pénz, nagyobb mértékben, ahol amelyek kvázi ilyen billegő körzetek voltak most ilyen amerikai terminust használva, tehát amelyek ilyen erősen kompetitív körzetek voltak, mondjuk a kemalisták és az AKP között, és főleg a választási éveket megelőzően ment ezekbe a térségben nagyon jelentős pénztranszfer. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy egy szociális intézkedés közvetlen pártpolitikai célokat szolgált.
Na, most egy ilyen típusú, hogy mondjam, igen, ilyen, tehát nem egyfajta teljesítmény alapú, vagy rászorultság alapú, hanem egy ilyen kegy szintű urambátyám rendszer kialakulása. Mennyiben járulhat hozzá ahhoz, hogyha van egy érdemi gazdasági válság az országban, elértéktelenedik a líra, hatalmas az infláció, még magyar szinthez képest is, pedig tudjuk, hogy Magyarországon milyen súlyos a helyzet. Hogy lehet az, hogy egy ilyen, ahogy te írtad, egy gazdaságilag valójában rendszerválságba jutott autoriter rezsim egy ilyen erőpróbát simán túlél. Tehát mennyire lehet ez a klientelizmus, ez a mindent átsző állampárti rezsim egyfajta biztosíték, meg egyfajta védőháló azzal szemben is, hogyha ilyen súlyos gazdasági válság van. Tehát igazából úgy is feltetném a kérdést, hogy egy ilyen gazdasági válságban hogy lehetett mégis az, hogy ez ennyire kevéssé tükröződött az eredményben?
Igen, annyiban árnyalnám a képet, hogy az AKP ilyen rosszul 20 éve nem szerepelt választásokon, tehát az AKP mint párt a parlamenti voksolás azt mondja, 35% körül futott be, ők 40% alatt soha nem voltak. Tehát amikor átvették a hatalmat 2002-ben, tök más választási rendszerben, akkor még egy 10%-os bejutási küszöb volt amúgy, jelenlegi 7 helyett, és nagyon kevés párt jutott be, ezért gyakorlatilag besöpörték 35-6%-kal a mandátumok kétharmadát. Szóval, hogy azóta ők nem szerepeltek ilyen rosszul választásokon. Ugye az Erdogan nagyon ügyesen eltolta magától a pártot. Tehát, hogy, és ezért volt nagyon fontos az, hogy egy időben legyen megtartva a két választás, mert ő gyakorlatilag, ha megnézi az ember az ő kampányrendezvényeit, én rengeteg YouTube-on meg egyéb helyeken megnéztem, hogy milyen kampányrendezvényei, hogy tényleg elképesztő mennyiségű ember, tényleg, mint egy ilyen rock koncert, tehát tehát elképesztő hangulat és hisztéria szint, ami övezte ezeket az eseményeket, és szinte alig szerepelt az AKP logó, még a színpadon sem igazán. Tehát, hogy ő egy ilyen one-man show-ként vitte ezt az elnökjelöltségi kampányt, szerintem valamennyire, ez meg is volt beszélve, hogy az AKP elviszi úgymond talán a balhét, vagy nem tudom, de ettől függetlenül persze az ő támogatottságából is lemorzsolt ezt, ugye 4%-pontnyi, mondjuk a 18-as eredményéhez képest, de nyilván ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy az ország milyen gazdasági állapotban van. Én nem jártam Törökországban, nagyon sok török emberrel beszéltem, de nyilván többnyire ezek ilyen nyugati egyetemeken oktató és tanuló társadalomtudósok voltak, innentől kezdve ez megint egy úgynevezett buborék, ugye. Ők azt mondták, az átlag törökök úgy vannak vele, hogy itt az Erdogan fog tudni minket megmenteni ebből a bajból, és akkor ilyentől kezdve minden hitüket belé öntik. Ami mondnak egy másik érdekes dolgot, ami szintén ehhez és az előzőhöz kapcsolódik, hogy ugye ez már a Dacemoglu cikkben is, amit ugye linkeltem, ez a válaszolány cikkhez kiderült, hogy milyen mértékben vannak a török háztartások amúgy devizában eladósodva. És amikor egy országban ilyen mértékű hát azt ugye Magyarországon pontosan tudjuk, mondjuk a 2008 környéki világból, amikor ilyen szintű egy társadalomnak a külföldi devizában történő hitettsége anyagilag, akkor nagyon vágyik egy társadalom a gazdasága, a politikai stabilitásra. És egy ilyen helyzetben lehet, hogy tudatalatt ők nem szívesen mentek volna egy olyan kalandor útra, hogy akkor most próbáljuk ki, akkor nem tudom, több évtized után, hogy hogyan fogják vezetni az országot, még a kemalisták. Tehát én még esetleg ezt tudom így belemagyarázni, de az a helyzet, hogy itt megint azzal a problémával állunk szemben, hogy alapvetően nyugati parlamentális demokráciákban kipróbált ilyen reflexeket próbálunk egy ilyen autoriter, a demokráciának elég nehezen nevezhető országban alkalmazni. Magyarán, hogy csökkenő gazdasági kilátások, és akkor azt gondoljuk, hogy majd csökkenni fog egy kormányzópártnak a népszerűsége, ott ez ugye Magyarországon sem igazán látszik, és hát Törökországban sem látszott.
Na de akkor nézzünk meg még egy ilyen tényezőt a gazdasági válság mellett, ez pedig egy elég brutális földrengés, ami néhány hónappal ezelőtt rázta meg az országot. Sokat lehetett akkoriban hallani arról, hogy, ez felerősítette a kritikákat a rezsimmel szemben, hiszen jól mutatta azt a korrupciót is, ami akár a építőipart is áthatotta, illetve hogy az állami szervek mennyire szemet hunytak a nem megfelelő minőségű építkezések felett, de hát ez sem tűnik úgy, mint hogyha nagyon megrengette volna. Tehát egy ekkora földrengés, egy ekkora katasztrófa, ennyi halott, és az egésznek a félrekezelése sem tűnik úgy, hogy megrázta volna a rezsimet. Szerinted itt is, de miről beszélhetünk? Tehát, hogy ha ilyen válságok sem rázzák meg a rezsimet, akkor inkább az merül föl, hogy van-e olyan, ami meg tudja rázni a rezsimet?
Igen, ez egy jó kérdés. Ugye hasonló méretű földrengés, hiszem 99-ben volt, pontosabban az a Vantó környékén történt akkor, tehát a Kurdisztánnak a peremén, az mondjuk a fatalitását tekintve, tehát a halottak számát tekintve kb. Egy fele ekkora földrengés volt. Ugye ebben közel 50 ezer ember hunyt el sajnos, és legalább 2 millió embernek a lakása pusztult el egyik napról a másikra. Ez földrajzilag egy másik részt érintett, ugye ez inkább az országnak a déli részét, de nem a Szíriával határos déli részét érintette, de ez már nem a kurdok által lakott rész. Ugye ez a Hattáj, meg ez a másik provincia. Érdekes, hogy itt gyakorlatilag 1-2%-kal szerepelt rosszabbul az AKP, mint párt. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy ettől nagyon megremegett volna, és akkor egy ilyen képzavarral éljek a pártnak a támogatottságon. És itt nagyon fontos, hogy bejön a képbe ugye ez a lakáspolitikai tényező, ami gyakorlatilag több évtizede egy nagyon fontos politikai fegyver a török belpolitikában. Tehát most a konkrét esetnél maradva, ugye létezik ez a TOKI nevű szervezet, ugye ez a gyakorlatilag a minden, most már korábban csak a lakáspiacért felel, most már mindenfajta ilyen infrastruktúrális beruházás ehhez a kormányzati szervhez tartozik, ez közvetlenül az államfő alárendelt szerv, semmilyen elszámolási kötelezettséggel most már nem tartozik senki fel, tehát nem tudsz beadni török állampolgárként ilyen közalatigénylés, hogy a TOKI hol, mit, mennyiért és kivel dolgoztat. Ugyanakkor egy nagyon fontos politikai fegyver, ugye gyakorlatilag ők, hát az egész összes ilyen lakásépítési projektet ugye ők viszik, és nyilván ahogy a földrengés megtörtént, rá egy pár hétre volt egy óriási nagy alapkőletételi rendezvény Erdogán, a TOKI képviselői, a belügyminisztériumnak az összes fontos hivatalnok a megjelentés, tehát próbálták bemutatni a cselekvő államot helyi szinten. Nem tudom, ugye nagyon nehéz történelmi példát találni erre egy ilyen mértékű természeti katasztrófára és egy ilyen választási kampányidőszakban. Azért jellemzően ez mindig az uralkodó pártot szokta segíteni, ha valami ilyesmit történik. És még akkor is, hogyha tényleg fel lehet mutatni azt, hogy ugye a 99-es földrengés után ugye elkezdtek különböző különadókat kivetni az építkezési vállalkozásokra, pontosan miatt, hogy tartsák be szigorúbban ezeket az építési előírásokat, de hát fütyültek rá ugye ebben az esetben is, és az elég jelentős felelőssége van ezeknek a kivitelezőknek abban, hogy egy ilyen mértékű katasztrófa megtörténhet, de valamiért ezt nem sikerült kommunikálni, meg nyilván az jön be, hogy milyen média viszonyok uralkodnak Törökországban.
Na, meg mindjárt erről is beszélünk, de először hadd kérdezzem meg azt tőled, mint igazi választási földrajz szakértőtől, és aki a török viszonyokat is szép térképeken ábrázoltad a cikkedben, hogy igazából Törökországban most mi a legmeghatározóbb törésvonal, vagy ami mentén a leginkább körül lehet azt rajzolni, hogy kiből lesz Erdogán szavazó, kiből lesz ellenzéki szavazó, mennyire egy városvidék törésvonalról beszélünk itt, vagy mennyire inkább egy olyan földrajzi eloszlásról, ami a tengerpart és a nyugati rész ellenzékiségéről és a belső Törökországnak a Erdogán pártiságáról szól. Tehát, hogy mik itt a fő törésvonalak, tényleg népi urbánus történetről van itt szó, vagy valami teljesen más törésvonal határozza meg?
Ugye ezt Erdogán úgy szereti kommunikálni, hogy fehér törökök és fekete törökök, ugye a fehér törökök a régi kemalista deep state, gyakorlatilag ezt így szokta néha mondani. Valójában arról van szó, hogy az AKP a korábbi iszlamista pártoknak a szervezeti hálóján épült fel, amelyek döntően ugye Anatóliában, tehát az ország központi részén, ami egy gazdasági periféria, ugye inverz módon, illetve az ország déli és keleti részén volt mindig sokkal beágyazottabb társadalomban, és ők innen kezdtek el növekedni. Ugye, ami érdekes volt, hogy pontosan felhasználva ezeket az állami transzfereket, vagy az állami nagyberuházásokat, ők mindig azokra a területekre fókuszáltak, amelyek, hát ahogy mondtam, ilyen billegő körzetek voltak, és ők nem az alapján kezdtek el növekedni, hogy egy bizonyos társadalmi szegmens céloztak volna meg, akár vidékiek, akár nem tudom, egykori mondjuk gyáripari dolgozók, hanem próbáltak egy ilyen területi diffúz módon felépített stratégiát véghez vinni, tehát gyakorlatilag ők mindig a szomszédos provinciákat kezdték el választásra elhódítani. Ami fontos viszont, hogy volt egy olyan jelentős belső migráció az országban, tehát hogy gyakorlatilag 1960-as évektől a 90-es évekig az ország lakossága megtöbbszörözi önmagát, miközben már egy nagyon jelentős kivándorlás, majd esetleg beszéljünk a külföldön élő törökökről is,
mert igen, mindjárt a következő kérdésem lesz, igen.
Igen, és ugye ezek a belső anatóliai részekről rengetegen vándoroltak a nyugati, inkább ilyen progresszív, balosabb városabb, mint Izmir, vagy Bursa, vagy Isztambul. Ugyanakkor itt nem az történik meg, hogy ezekben a városokban ők magukévá tesznek valami fajta ilyen baloldali, progresszívebb, kozmopolitább felfogást, hanem inkább arról van szó, hogy ők ezeket a városokat, miközben van egy nagyon jelentős urbanizáció, ők ezeket így a metafizikai térben így ruralizálják. Tehát kulturálisan jobboldalibbá varázsolják ezeket a külvárosi részeket. És megint annak van egy fontos, itt megint a Tokinak van egy fontos szerepe, ugye ezekben a városokban egy ilyen spontán végbe ment városfejlesztés, vagy nehéz fejlesztésként nevezik, tehát az emberes sárpagok kezdtek el ott különböző házakat, meg ilyen nyomornegyedeket felhúzni, és akkor az AKP ezt felismerte, sőt, hát ugye Erdogan még isztambuli főpolgármesterként felismerte a 90-es években, hogy ezek az emberekkel valamit kezdeni kell, és nagyon jelentős energiát fektettek a városfejlesztésbe, vagy a lakhatástámogatásba, a Tokin keresztül, és így ezt az egykori ipari munkásságot, amely korábban nyilván a baloldal támogatói voltak, ezeket teljesen sikerült meghódítani az AKP-nek.
Na, akkor beszéljünk egy kicsit arról, amit már felvetettél, ez pedig a nyugat-európai török diaszpóra, ahol én azt láttam, hogy vagy számomra kicsit meglepő módon elsőre, hogy Erdogan és az AKP igen-igen jól szerepelt a nyugat-európai török diaszporában, különösen a németben, hogyha jól láttam az adatokat, igen. Ahol pedig nagyon sokan vannak ugye a törökök. Az lenne a kérdésem, hogy miközben ugye Magyarországon teljesen más látunk, tehát a magyar diaszpóra egy teljesen ezzel ellentétes mintát mutat. Mivel magyaráznád azt, hogy a nyugat-európai török diaszpóra viszont inkább nem a progresszió, hanem inkább a konzervatívabb politikák mellett áll?
Igen, ugye ez magyarként egy nagyon fura helyzet. Amúgy gyakorlatilag az összes európai nemzetnek a diaszpóra úgy viselkedik, mint a magyar, tehát hogy inkább a ilyen baloldali liberális pártokat támogatják. Most legutóbb néztem a cseh elnök választást, ott is a Babis Adi kapott szinte a cseh diaszpórából szavazott. Tehát azt hiszem, hogy 90%-ban a Pavel szerepelt az oblani jegyzékekben jobban. Ugye az a helyzet, hogy én is néztem ezeket a számokat, Németországban gyakorlatilag kétharmada volt az Erdogánnak, ami azt jelenti, hogy ez körülbelül 500 000 szavazót, ez egy döbbenetesen nagy szám, ami ment a német külképviseleti szavazóhelyiségekből ugye az Erdogánnak a listájára. Franciaország a másik legnagyobb diaszpóra, ott is ilyen 65%-ot kapott Erdogán, és akkor a Benelux államokban szintén, sőt Belgiumban azt hiszem 73%-on volt az Erdogánnak a szavazataránya. Hát döntően arról van szó, hogy azok az emberek, akik ugye ezek a gastarbeiter, ezek a vendégmunkásként kiutaztak a 60-as években, és már még később is, ők döntően az ország a központi, tehát anatóliai térségéből származó, korábban mondjuk mezőgazdasági munkákból élő, vidéki és konzervatív választói attitűdöt képviselő emberek. Itt igazából erről van szó. Van egy érdekes kivétel, az Egyesült Államokban ott azt hiszem 80%-ot kapott a Kılıçdaroğlu, de ez azért van, mert alapvetően Amerikának nagyon sokkal szigorúbb bevándorlási politikája, és oda döntően értelmiségiek, mérnökök, PhD hallgatók, ilyesmi emberek vándoroltak ki, de ők számára jutnál tekintetet, azt mondtam, hogy 50 ezer szavazó jelent meg, nyilván ez nem összemérhető a német 476 ezeres, most közben megnéztem, szavazó számmal. Van egy-két érdekes adat, amúgy ugye itt több ülképviselőn is lehetett szavazni. Ugye Ausztriában is sok török él, ott 72%-ot kapott Erdogan, de például Grazban volt külön ülképviseleti szavazás, és ott a bal oldal nyert 55%-a. Nem tudom, minek köszönhető, mert hogy Graznak van egy ilyen sajátos balos, aki ugye jelenleg ugye az Osztrák Kommunista Párt adja ugye a városnak a vezetését. Nem tudom, ezeket külön meg kéne egyszer kutatni, nem nagyon érdekes jelenség, de kétségtelen tény, hogy nagy számát tekintve valóban a nyugati diaszpora az döntő többségében Erdogan párt, ugye ebből is volt most valamelyik zöld politikus Németországban, azt hiszem a Csemözdemír, aki voltam agrárminiszter, most a Scholz kabinetben, ő tett is valami megjegyzést, hogy hát ez döbbenetes, és hogy ez egyfajta integrációs csődnek a egyfajta indikátora, és ez elég erős kijelentés volt. Főleg úgy az nagyon durva, hogy ezek a döntően AKP-re szavazó német törökök, amúgy német útlevélel, majd döntően a szocdemekre és a zöldekre szoktak szavazni Németországban, de ez egészen inverz, vagy hát ilyen faramúci helyzet.
Beszéljünk egy kicsit most a hátralévő részben arról, hogy mi várható ezek után. Tehát te mire számítasz? Ez a választás, ez valóban döntő volt-e abból a szempontból, hogy innentől még mélyebbre került Törökország egy ilyen autoriter rezsimben, még tovább durvulnak a dolgok. Mire számítasz, hogy tovább fokozódik az elnyomás, vagy létezik-e ebből az útból valamennyire visszaút? Elvileg ugye azt is tudjuk, hogy Erdogánnak ez az utolsó ciklusa kéne, hogy legyen, ha nem változnak a szabályok. Szóval sok olyan vélemény van, hogy a demokrácia maradéka is felszámolódik. Te mennyire vagy ezen az állásponton, vagy mennyire látod másként a helyzetet?
Jó, és kétfajta narratíva létezik. Az első azt mondja, hogy nincs értelme tovább feszíteni, tehát valahogy konszolidálnia kéne a rendszerét Erdogánnak, mert hát megkapta a legitim társadalmi felhatalmazást, ugye választások útján tudott nyerni. A választások tisztaságát amúgy döntően nem vitatták még az ellenzéki szereplők sem. Az EBSZ mondta, hogy persze hát a média az katasztrofális állapotban van, és az információ szabadság is, meg hát azért ülnek újságírók börtönökben, meg például a kurd politikusok, de hogy maga a választás logisztikája az meg volt szervezve elvileg tisztán. Tehát, hogy van egy legitimitása a rendszernek. Tehát én nem látom értelmét annak, hogy tovább most főleg ebben a nemzetközi környezetben, meg ebben a pénzügyi kitettségében Erdogan tovább mélyítse a társadalmi feszültségeket. 69 éves, és ha végignézünk a nagy országoknak a vezető politikusának, mint Amerika, Oroszország, Kína, hát ő még bőven egy tök jó korban van amúgy. Ugye én még beszéltem olyan emberrel pont tegnap, azt mondta, hogy ő már látja annak a jeleit, hogy lesz egy további represszió, ez a másik narratíva. Ugye létezik három nagyobb olyan televízió, amely országos eléréssel bír Törökországba, gyakorlatilag a választások másnapján már is egy jogi procedúrát, egy eljárást elnök, amúgy elindítottak. Ugye az Erdogánnal szövetséges, az MHP, ami egy ilyen szélsőségesen konzervatív párt, ugye annak a vezetője, egy idős úriember, ő már rögtön azt felvetette, hogy hát a kis darabot azonnal a bíróság elé kéne állítani, mert államellenes tevékenységet folytat, meg hát különben is amerikai nagykövettel milyen jóban van, meg stb. Tehát, hogy vannak ilyen hangok most jelenleg, szerintem érdemes megvárni, hogy mondjuk őszig mi fog történni az országban, mind gazdaságilag, mind pedig politikailag. És nehéz megállapítani.
És a külpolitika terén te mire számítasz? Itt a fő kérdés, sok fő kérdés van persze, például Törökország szerepe a háborúban, de illetve hogy hogyan áll hozzá Ukrajnához vagy Oroszországhoz, de nem erre akarok igazából rá kérdezni, hanem a NATO csatlakozásnál van egy döntő szerepe most Törökországnak abban, hogy ugye az Orbán kormánnyal együtt egyelőre nem ratifikálta Svédországnak a NATO csatlakozását. Sokan azt gondolják, hogy ez azért történt, mert a választási kampányban nem lehetett engedékeny ebben a kérdésben. hát ha választásuk után most már enyhülhet és beengedheti Svédországot. Te mire számítasz, hogy külpolitikában mennyire marad ilyen keményfejű Erdogán, vagy a nyugati szövetségi rendszer, aminek végül is a NATO tagságon keresztül mégiscsak része Törökország, valamennyire azért a maga oldalára tudja állítani Törökországot?
Igen, ugye Svédország az egy szimbólum is igazából a jobboldali törökök szemében, ugyanis a svédországi külképviseletekről származó szavazóknak a nagyon nagy aránya erre a kurd pártra szokott érkezni. Nyilván az ott élő török útlevéllel rendelkező emberek döntő többsége amúgy kurd nemzetiségű, tehát ez egy ilyen abszolút kurd kérdés. Ugye én azt nem tudom, mert tényleg nem rendelkezem ilyen információkat, nem tudom, mennyi PKK-s egykori kurd ilyen szakadár, vagy ilyen szélsőbalos terrorista költözhetett oda, ezt én nem tudom felmérni, de ugye a közbeszéd Törökországban arról szól, hogy Svédország bújtatja ezeket az öcsalánista PKK-s gerillákat. Tehát emiatt igen, tehát valószínűleg ez egy ilyen kampányfogás volt, hogy akkor a svédekkel az Erdogan nekiáll keménykedni. Nyilván a magyar álláspont ebben a szempontból egy gesztus volt Erdogan felé, el nem tudom képzelni, hogy nekünk ez miért lehet fontos. Nyilván a szövetségi rendszerünket akartuk ezzel egy picikét erősíteni az Erdogan felé, de igen, tehát az Erdogan szempontjából valóban az lehetett a taktika, hogy ez egy nagyon fontos, ez a kurd kártyának egyfajta sajátos kijátszása volt.
És utolsó kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy ugye itt mégiscsak volt egy hatpárti összefogás, nagyon hasonló volt a helyzet ahhoz így külső szemlélőnek, mint ami Magyarországon összeállt, és hát látjuk, hogy Magyarországon mi történt az összefogással, darabjaira hullott azóta, és talán gyengébb az ellenzék, így teljesen fragmentálódva, mint korábban bármikor volt. Lehet-e már az azóta eltelt pár napban látni dinamikát arra vonatkozóan, hogy van-e itt is egymásra mutogatás, összeveszés, szétesés, széthúzás, vagy valamennyire együtt tud maradni ez az ellenzék, még akkor is, hogyha most nem sikerült legyőzni Erdogánt? Erről tudsz-e mondani valamit?
Igen, ugye jövőre, igen, 24-ben lesznek ott is önkormányzati választások ismét, és emiatt ez elég közel van, tehát már ősszel ráfordulunk ott is a kampányidőszakra, tehát nekik most egybe kell tartaniuk ezt a hat pártot. Jó, tudni kell, ebben a hat pártból igazából mondjuk 2,5 igazi párt van, többi az inkább egy ilyen logó, ha bár ez még Magyarországon is egész hasonlatos. Volt egyfajta ilyen blame game azért, hogy elindult, főleg a Kılıçdaroğlu személye, ő azért már egy pár választás ugye elvesztett Erdogánnal szembe, sokan nem tartották őt jó jelöltnek, csak az a baj, nem igazán tudtak mást, mert amíg a Demirtas lehetett volna még, aki a kurd vezető esetleg, csak hát egy kurdra nem biztos, hogy elmennek szavazni azért a jobboldali törökök, meg hát ugye börtönben van, illetve az isztambuli és az ankarai polgármesterrel kapcsolatban is felmerült egy-egy olyan tényező, ami miatt ők nem lehettek. Ugye azt tudni kell, hogy az összefogásban volt egy ilyen 10%-os, ez az I párt, ami gyakorlatilag az Erdogán a szövetséges pártból kiszakadt, pont a 17-es népszavazás kérdésében akkor történt a kenyértörés, akkor kiváltak ebből a szövetségből, de ők egy radikálisan jobboldali török párt. Tehát, hogy őket azt szerintem be lehetett húzni ebbe az együttműködésbe, az is egy kisebb csoda volt. Ugye a kurdok hivatalosan külön indultak, de nem állítottak ugye jelöltet. Minden esetre az egészen biztos, hogy 19-ben úgy tudták ugye Ankarát és Isztambult elhozni az ellenzékiek, hogy ezek a pártok mind együttműködtek, és egész egyszerűen nem látok másik utat most előttük. Amúgy, ha megnézem mostani eredményeket, tehát például Isztambulban az AKP győzött. Legalábbis az AKP által egyébként én választási szövetségbe léptek be ezek a pártok együtt, tehát 46%-ot kapott az AKP-féle nemzeti szövetség, miközben a bal oldal csak 36-ot. Igaz, hogy a kurdok 12-től, tehát összességében a kurdokkal, meg van a többség, de ugye pont ezért mondom, hogy ott jövőre akik mindenféleképpen együtt kell dolgozni azon, hogyha ma akarják tartani ezt a két nagy város legalább, tehát Ankarát és Isztambult. Egyszerűen nincs más lehetőségük.
És e tekintetben is hasonló a helyzet Magyarországhoz, ahol az ellenzék, hogyha szeretné megtartani a pozícióit az önkormányzati választáson, akkor természetesen a torzsalkodások ellenére sincs más út itthon sem, mint az, hogy csak egy jelölt álljon szemben Orbán Viktor és a Fidesz jelöltjével. Köszönöm szépen, Mátyás, hogy itt voltál velünk, és segítettél értelmezni a török választásoknak az eredményeit.
Én köszönöm, hogy hívtatok.
És a hallgatóknak is szeretném megköszönni, hogy velünk voltak ezen a héten is, és ahogy mondani szoktam, a következő hetekben és hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal folytatjuk. A viszonthallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.